Istennel.
Lehetne beszélni arról is, hogy Pál apostol hogyan találkozott az Úristennel, szintén egy misztikus és megmagyarázhatatlan emelkedettségben. Ezt olvassuk ugye tőle, ezt a beszámolót. De mégsem erről lesz szó, ezekről lesz szó, hanem ezeknek a tartalmáról. Legyen az költészetben megtapasztalható találkozás, legyen a misztikusoknak a megtapasztalása, legyen egy-egy személynek a találkozása Istennel, akár templomban, templomon kívül, olvasmányi élmény alapján, vagy valamilyen más élmény alapján. Ennek a teológiai lényegéről szeretnék beszélni. Ha találkozásról van szó, akkor egy másik vetülete az nagyon zavaró, mert arra gondolunk, hogy két külön világban van az ember és az Úristen. Illetve egy világban vagyunk, csak teljesen máshol, és van egy véletlen alkalom, amikor az ember találkozik az Istennel. Ez egy minősített alkalom ugyan, de úgy tűnik, hogy két külön szféra. Ez nem is olyan régi, ennek a két külön szférának a kialakítása, különösen a historizmus, tehát a történeti szemlélet és a természettudományos világkép alakította ki azt a megközelítést, hogy Isten messze van, mi emberek így élünk ebben az univerzumban, itt a Földön, a hétköznapjainkban, és vannak áldott alkalmak, amikor találkozunk az Úristennel. Évezredek során ezt nem így gondolták, ez egy új dolog. Ez a historizmus történeti szemlélet és természettudományos világnézet, ez új dolog, ez a 19. századtól van, és a mai gondolkodásunkat alapvetően meghatározza, vallásos hozzáállásunkat is ez szabja meg. És bizony, most már azt fogadjuk el bizonyító erőnek, ami történelmileg bizonyítható, illetve ami a természettudomány bizonyítani tud. Egyebet nem fogadunk el, ugye? Tehát amikor vallásos kérdésekben a történeti szintre redukáljuk azt, hogy megtörtént-e, mikor történt-e, van róla dokumentum, vagy nincs. Ugye, Dávid királyról van-e dokumentum, vagy nincs? Egyébként nincs történetileg semmiféle dokumentum a Szentíráson kívül. Ugye? Ez problematikus is. Tehát sokan akkor fölvetik a kérdést, hogy ez nem megtörtént, mert nem a történelem része. Ugye? Vagy természettudományos szemlélet. Abban nem férnek bele ezek a kitüntetett alkalmak, a csodás alkalmak, a csodák, mert a természettudomány tapasztalatával jelentkezik. Tehát nagyon zavaró a mi korszakunk, és talán ezért van az, hogy a keresztény vallásnak, a teológiának, az evangéliumnak az értéke alább hagyott a 19., 20. és a 21. század. Tehát nem ez a meghatározó. Ugye? Hogyha sorba állítanánk itt szakembereket, vagy tudósokat, akkor nyilván a többség hinne jobban a természettudósnak, mint a filozófusnak, vagy a teológusnak. Hát a természettudós ez meg tudja, bizonyítani tudja, hogy mi az, ami létezik, amit el lehet fogadni, és mi az, ami nem. Ugyanígy van a történész is. A történetének valami bizonyítható. El tudjuk helyezni a történet lineáris vonalában az az eseményeket, azokat elfogadjuk jobban. De ami nem bizonyítható, azokkal baj van. Mondok egy-kettő ilyet. Teremtés. Történetileg elhelyezhetetlen. Persze azt mondjuk, a történelem kezdete, na de hát benne van az egész történelem. Ugye? Természettudományosan és történetileg nem lehet bizonyítani. Vagy itt van Szűz Mária és Jézus Krisztus. Mária fogantatása a Szentlélektől. Természettudományosan ez nem igazolható, történetileg is kérdéses. Noha történetileg az igazolt, hogy egy Jézus nevű tanító rabbi élt valamikor. Úgy a időszámítás környékén. Vagy itt van a húsvét esemény, a feltámadás. Ugye? Történetileg kérdéses. A régész nem tud semmit mondani, mert üres a sír. Éppen a régésznek a nagy témája az, hogy vagy eszköze az, hogy a sír tele legyen mindenféle bizonyító eszközökkel, csontvázzal, mellékletekkel, tárgyakkal, és akkor föl lehet mutatni, Jézust eltemették. De az, hogy Jézus Krisztus feltámadt, ezt nem lehet fölmutatni régészetileg, tehát történetileg sem. Vannak ilyen gondok. És mégis a mi gondolkodásunkat, ez a historizmus, és a természettudományos világkép határozza meg. Meg kell nézni a tévécsatornákban, ugye, ezek a csenelek, amikor vallásos műsorokat adnak, vagy a Bibliának egy-egy történeteit veszik elő, két tudós körre alapoznak, természettudósokra és történészekre. És milyen jó, hogy azok bizonyítani próbálják, hogy ez megtörtént, létezett. Hát ez új dolog, és meghamisítja, eltorzítja a teológiai szemléletet. A valláshoz való hozzáállásunkat. Mert mindent történetileg és természettudományosan közelítünk meg. Hát ezzel szemben a találkozás se nem történeti, se nem természettudományosan bizonyított. Hát akkor hogyan? Pál apostol írja következőt, illetve hát tudunk róla, hogy ezt elmondta Athénbe, a nagy athéni beszédébe, amikor az Areopágoszon járt, és próbálta meggyőzni a filozófiában kiművelt emberfőket, Jézus Krisztusról. És akkor mutatott egy oltárra, az ismeretlen Isten oltárára mutatott, hogy hát nézzék meg, erről beszélek én. És a következőt mondta szó szerint. Istenben, benne élünk, mozgunk és vagyunk, mert az ő nemzetsége vagyunk. Találkozás. Azért furcsa ez a megközelítés, mert hogy lehet találkozni véletlenszerűen azzal, akiben benne élünk, mozgunk és vagyunk. Évezredek során ezt így fogták föl, hogy Istenben vagyunk, mozgunk és élünk. Nem volt kérdés. Nem volt kérdés, hogy Isten létezik-e, bizonyítható-e, hanem az életünk benne van. A 27. vers, ez az apostol cselekedetei 17-28-ban található, az idézett mondat. A 27. előtte lévő versecske is izgalmas, ott a keresésről van szó, hogy az ember feladata ebben az életben, hogy keressük Istent, akiben élünk, vagyunk és mozgunk, mert Isten közel van. És akkor tegyük gyorsan hozzá, hogy közelebb, mint gondolnánk. Tehát a találkozás nagyon izgalmas így, hogy nem valami távoli üstökös, aki majd megközelít minket, és lesz egy néhány óra vagy perc, amikor találkozunk vele, aztán elhagy, és ha kihagytuk, akkor baj van. Hanem Isten nagyon közel van. hol van, hol keressük. És hogy nagyon közel van, az azt jelenti, hogy a lelkünkben van, a lelkünk mélyén van. Benne élünk, vagyunk és mozgunk, tehát minden körbe vesz bennünket, ami ő, és mégis a találkozás az a lelkünkben tapasztalható meg. Ugye, ami körbevesz a természet, a történelem, a történések, amelyek történnek mi körülöttünk, valamint hozzávehetjük a Szentírást is, hogyha Istenről valamit tudni szeretnénk. Ez a három: természet, történések, történelem és Szentírás. Ezt úgy mondja a teológia, hogy Isten kijelentése ezekben található. Első rendben a természetben. Ott jelenti ki magát. Ugye? Csak az embernek a szeme elhomályosodott, ezt a természetet már nem tudja úgy nézni, mint Isten kijelentését, hanem mint természettudományos tárgyat. A természettudomány tárgya, a természet, hogy vizsgálja. Így viszont nem tudjuk úgy olvasni a természetet, mint isteni kijelentést. A történelem is ilyen, a történések. Annyi tanulság van benne, az életünk folyásában. Nap mint nap, óráról órára le tudnánk olvasni Istennek az akaratát, a bölcsességét, hogy rendelt egymásnak bennünket, a nagy találkozásokat, vagy elvárásokat is egyebeket, de a szemünk elhomályosodott, ugye? Most már csak történettudományos szemmel tudjuk nézni. Van-e dokumentum? És ha van dokumentum, mindent elhiszünk. Még az is, ami nem történt meg. Ezért van szükség, mondja Kálvin János, Szentírásra, hogy a természetben és a történelemben kijelent, önmagát kijelentő Istent meg tudjuk ismerni. Pontosan. Tehát ez a három. Ez a három vesz körbe bennünket. Természet, természetesen, a levegővel, a hőmérséklettel, az éggel, a földdel, a növényekkel, állatokkal, embertársainkkal, a mi testünkkel, a természet, a történelem és a Szentírás. Igen ám, de hogy ezt a hármat jól tudjuk olvasni, és Istent jól tudjuk olvasni ezekben, mert ő kijelenti magát, ennek az olvasása a lelkünk mélyén történik. Méghozzá a legesleg mélyén, a szívünkben történik. Visszakanyarodok tehát az első megállapításhoz, amit ki szeretnék hangsúlyozni, hogy Isten nagyon közel van, a lelkünk mélyén van, a szívünknek a legalján van. Tehát közel. Ezért vagyunk képesek olvasni a természetet, a történelmet, a Szentírás alapján. Isten országa bennetek van, köztetek van, mondja Jézus Krisztus. Ennél közelebb nem lehet Isten. Ugye? Bennetek van Isten országa. Tehát a lelkünk mélyén, a szívünkben. Ez az első megközelítés, amit szerettem volna megemlíteni. Ha pedig így van, rátérek a második pontomra, az, hogy vizsgáljuk meg, hogyan van a lelkünk mélyén, a szívünk rejtekében Isten. Hogyan van ez teológiai értelemben? Tehát meg kell vizsgálni teológiai embertan szempontjából, hogy ez miképpen van, mit mond erről a Szentírás. Tehát az emberről, a személyről. Az emberről és a személyről. Rögtön megjelenik egy harmadik tudomány, a természettudomány és a történelem mellett, ami nagyon divatos korunkban, és arat, mindent arat. Ez a pszichológia. Tehát pszichológiai előadásoknak a nagy termei tele vannak. Ugye? Tehát az emberről van szó, és azért népszerű, mert az ember szeretne magáról minél többet megtudni. És a teológiától a 19. században a pszichológia átvette ezt a szerepet. Már nem a teológiából kapja az ember a saját ismereteit, hanem a pszichológiai ismeretekből. Tehát Freud kezdeményezésére, ugye az első szándéka neki az volt, hogy az elvallástalanodott Európában egy külön vallást alapítson, ami az emberi lélek ismeretéből fakad. Önvizsgálatra épült ez a tudomány. Önvizsgálatra. Tehát megvizsgálni, hogy a lelkem hogy működik, mit álmodok, írjuk le az álmainkat. Úgy is lehet mondani, hogy úgy kezdődött ez, mint egy szekta, akárki ezt nem művelhette, beavatottak. Freud volt ennek a gurúja, ő megmondta, hogy ki az, aki beavatott, ki az, aki nem. Amikor Jung szakított vele, meg is orrolt rá, hogy elhagyta ezt a zárt kört. Tehát így kezdődött a pszichológia, mint egy pótvallás. És lássuk be, több mint 100 évet él ez a pszichológia, és virágzását éri. Van azonban egy másik fajta pszichológia, erről Emil Brunner beszél a két világháború között férfi korát élő református teológus, és ezt úgy hívja, hogy teológiai pszichológia, vagy bibliai pszichológia. Azt mondja, hogy különbözik a másik pszichológiától annyiban, hogy az a természettudomány alapján áll. Tehát az alapja, a becsatolása, a léleknek, a pszichének a becsatolása az emberi testhez történik. A bibliai, illetve teológiai pszichológiának a becsatolása az Istenhez történik. Pál apostol is beszél arról, hogy az ember vagy lelki, vagy érzéki ember. Érzéki és lelki ember. Az érzéki emberrel a pszichológia foglalkozik, tehát a pszichéjével. Az érzéki emberrel. És ennek az alapja, a bázisa az emberi test. Ugye? A biológiai működése. A teológiai pszichológia, ez egy rossz elnevezés, mert ugye pszichológiáról van szó, de nem az. Inkább pneumatológia ez. Az Istenhez csatolódik, és a lelki emberrel foglalkozik. Tehát az embernek a pneumatikus változásaival foglalkozik. Amikor Emil Brunner erről beszél, akkor tulajdonképpen az emberről, mint személyről beszél. Ez is egy érdekes dolog, hogy sokat beszélünk az emberről, teológiában is, mindig az emberről beszélünk, és nagyon keveset a személyről, személyiségről. Pedig ez lenne a lényeg. Az ember, mint fogalom, kollektívum, emberiség, az ember. Egy általános képe. Az ember. És egy nagyon torz képet lehet az emberről kialakítani, egy általános képet alkotunk, hiszen mi, akik itt vagyunk, személyiségek vagyunk, személyek vagyunk. Emberek is, természetesen, de nem az ember, hanem személyek vagyunk. Emil Brunner ezért veszi fel ezt a fonalat, és a protestáns teológiában bevezeti azóta is egyedülálló módon dolgozta ki a személyiség. A következő dolgokat írja ő. A Biblia alapján állítja, Isten nem szellemet, nem lelket, hanem szellemtesti teljességet a személy ember teremtette meg a saját képére. Másképpen fogalmazva, Isten képmására, ami azt jelenti, hogy személynek teremtette az embert. Az ember totalitása is a személyes lét egységét fejezi ki. Az ember, írja, teomorf lény. Teomorf lény. Személyes létét Isten személyes létéből bírja. Azonban azáltal, hogy ezt az Istentől kapott létét megélje, ezért Istenhez és másik emberhez kell, hogy csatolódjék. A hierarchikus különbség abban áll, hogy Istennél az én és a magam, ugye németül az ich és a selbst, egy. Míg az embernél az ember énje, az ich-je, esetében a magam Isten igéjében van elrejtve. Ugye az emberben kétfajta ilyen én él. Pszichológusok is tudják. Van egy rejtett, meg egy manifest. Ugye a manifest én az az ich, azt mutatom meg magamból, ez vagyok én. De én magam, igazán, ami magam vagyok, az még számomra is rejtett. Nem tudom igazán, ki vagyok én. Tehát az emberi baj oka ez, hogy nem tudjuk, hogy kik vagyunk mi. Nem tudom, ki vagyok én. Nem megértem 60 évet, 70-et, és még mindig nem tudom, ki vagyok én. De lehet, hogy valaki 15 éves korában erre rákattan és rájön. Tehát előjön ez a zenszje, a magam. Én magam előjövök, nem pedig azt, amit magamról mutatok. Emil Brunnel tehát ezt a dolgot hozta elő, és hagyjuk most a teológust, hanem nézzük a Szentírást, hogy erről beszél-e egyáltalán, a személyről, illetve a személynek erről a kettősségéről. A személy a Szentírásban azt tapasztaljuk, hogy szó van az emberről, de ugyanakkor nagyon sok szó esik, közvetve a személyről. Az ember teremtett lény. A személy született. Született. Az nem teremtett. Született Istentől, Szentlélek által. Tehát mondták nekem, hogy ha beszélgetünk, akkor legyenek provokatív dolgok. Én ezt szeretném most. Tehát, hogy a Szentírásban olvassuk, hogy az ember teremtmény, ugye? Isten teremtette. De van az emberben olyan dolog, ami Istentől való. És ez a személye. Már az a maga, a selbst, az a rejtett személye. Az igazi személyisége, ez született. Tovább megyek. Az Ádám, ugye a teremtett ember, az egy kollektívum kifejezés, nem egy valakiről van szó, Mr. Ádám bemutatkozik, én vagyok az első ember. Hanem az maga az emberiség. A bűnbeesés története az nem arról szól, hogy volt egy Ádám, igazolvánnyal igazolva, én vagyok Ádám, a feleségem Éva, mindjárt is jön. Ő az, aki rászedett engem, ugye, hogy egyek a gyümölcsből, és mi ketten vagyunk a világ kereksége. Tehát nem erről van szó, hanem arról, és történeti szemlélet, ez a történeti szemlélet, hogy valamikor a teremtés után kimondja meg, hogy hol. Ha valaki ezt tudja, azt szerintem Oscar díjat kap, mikor történt a bűneset? Hányba? Krisztus előtt hányba? Sehányba, mert az az emberről szól. Tehát nem az igazoltan Ádámnak a bűne, hanem ez az ember. Az ember már eleve ilyen, hogy bűnbe esik. Ez a másik dolog, amit szeretnék provokatíve idehozni. Tehát megzavar bennünket a történeti szemlélet, a historizmus, nem olyan régi, 19. század. És mi volt előtte? Az emberek mindenféle értettek a Szentírásból is? Ó, ne! Inkább sokat felejtettünk a 19. század óta. Nagyon sokat felejtettünk. Olvassuk Hamvas Bélát. Az emberiség története egy nagy felejtés és romlás, korrupció. Ez a bűneset. Ez a bűneset, hogy korrumpálódik az ember. A mai korunk azért ilyen korrumpálódott, és hektikus, és zavarodott, mert nagyon sokat feladott a szakralitásból, az ember szakralitásából. Kiülesedett az ember. Ezt honnan tudjuk? A bűnesettől. Tehát a bűneset egy olyan minden időben érvényes történet, de nem történelmi esemény, egy történet, amely az ember belső történetéről szól. Mindenkinek a belső történetéről szól. Miért vagyok olyan, amilyen? Hát nézzük meg a bűneset történetét leírva, meg tudom, miért vagyok olyan most, ugye 2014-ben, meg tudom a bűneset történetéből. De ez nem valamikor történt, ez a historizmus átka, hogy minden berakunk a történelem menetét. És megöli a teológiát, megöli az evangéliumot, a historizmus. Mert kitolunk a múltba mindent, vagy a jövőbe. Ó, mikor lesz majd a Isten országa, rájön még, nem? Majd meghalunk, aztán lesz majd egy nagy világjég, és szerencsére ezt nem éljük meg, nyugtatjuk magunkat. Pedig nem így van, ez nem a jövőbe van az Isten ország, az bennetek van, köztetek. Ugye? Mert nincs jövő, nincs múlt. Nincs múlt. Csak bennünk van a múlt. Történészek ezt tudják, hogy hát van egy csomó Salátahegy, ugye dokumentumoknak nevezett okmányok. De az is a jelenben van, porlad itt van, mi birtokoljuk veszük. Csak megkonstruáljuk a múltat általa. Úgy gondoljuk, hogy itt történt. De nincs múlt. Ágoston, Szent Ágoston, erről beszélt, hogy mi az idő, nem tudom. Zavarodott vagyok, mert ha a múltra gondolok, az elmúlt perc, pillanat, de már nincs. Ha a jövőre gondolok, megfoghatatlan, csak tervezek, nincs. Csak jelen van. Tehát teológiai értelemben mindig jelen van. Ha zavarodott vagyok én, vagy a társadalom, mostani társadalom, a jelenben, ezt megérteni csak a bűneset történetéből tudom. Ez nem történeti esemény, hogy majd távolról nézem, igen, ez az Ádám, hogy vétkezett, ugye? És azért jó kitolni ezt a múltba, mert akkor én nem vagyok annyira érintett. De sajnos a jövőt is kitolom, és Isten országától nem vagyok annyira érintett, ugye? Mert az messze van. Pedig nem. Ugye a bűnesetnek a struktúrája itt belül, itt van, jelen. De a Isten országának a szerkezete is itt van. Mind a kettő együtt van a szívünkben, a lelkünk mélyén. Folytatom tovább. Tehát ember és személy. Ha az emberről beszélünk, akkor teremtett lényről beszélünk Isten által. Egy általános fogalom. Ként. Isten képmására teremtetett. A személy született. Egyeniség. Egyetlen egy. Nincs hozzá hasonló. Egyetlen egy. Isten hasonlóságára született. Ugye, amikor olvassuk a teremtés történetben, hogy és teremtetett az ember az Isten képmására és hasonló. Ezt a teológusok már régen, 2000 évvel ezelőtt mondjuk, már elkezdték úgy magyarázni, hogy ez két dolgot jelöl, a hasonlóság és a képmás. A képmás egy lenyomat. A hasonlóság meg hasonló, Isten. Az egy nemesebb dolog. De az elveszett a bűneset kapcsán, nyilvánvaló, az emberből kiveszett, nem, letolódott, elfolytódott a lelkünk mélyén. Ott van a hasonlóság. Az, hogy született gyermekek vagyunk, Istentől született gyermekek, de ez elnyomódott. Ott van bennünk, nem akarunk tudomást venni róla, nem is veszünk. Csak a manifest énről ember vagyok, Isten képmása vagyok, ugye? De a bűneset kapcsán ez a képmás megromlott. Tehát érdemes különbséget tenni személy és ember között. Tovább megyek a különbségekbe. Isten képmására teremtett ember ugye korrumpálódott, eredendő bűn. Mi történt a bűneset kapcsán? Hogy ketté szakadt a hasonlóság és a képmás. A teremtett ember és a született én ketté szakadt. És az Istentől született énje az embernek, az elfolytva ott van benne, de már nem funkcionál. Nem használja, nem éri meg, hanem megmaradt a korrumpálódott én, amit mutatok önmagamból. És nem értem, hogy miért nem tudom, ki vagyok én. Leélem az évek sorát, és nem tudom, hogy ki vagyok én. A bűneset az oka természetesen valami szétszakítás. Valami olyan hatalmas dolog történt bennem, mindenkori emberben, személyben, ami meghatározza az életemet. De van egy érdekes a személy. Maradjunk a személynél. Tehát Istentől született Szentlélek által. Egyediség, egyetlen egy. Isten gyermeke. Isten hasonlóságára. Olvasom az igét. 1. János levél 3.2. Szeretteim, Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk ő hozzá. Mert meg fogjuk látni, amint van. Ez rólunk szól, az emberről, csak a ketté szakadt énje az embernek, ugye, nem érti ezt az összekapcsolást. Ugye? Van egy nagy feszültség, egy hiányos van a kettő között, erről ír János apostol, hogy Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk, mert ketté vagyunk szakítva. De majd, ha nyilvánvalóvá lesz, amikor ez a kettő egyesül, akkor hasonlókká leszünk, mint ő. Nem csak az Isten képmása van bennünk, hanem hasonlók leszünk Istenhez. Vagy egy másik igei hely, szintén János levél, 1.3.9, de ugyanerről beszél az 5.18-ban is, azt mondja. Senki sem cselekedhet bűnt, aki az Istentől született, mert benne marad annak magva. Ez nem tudom, ez mondjuk a harmadik provokáció legyen. Isten magva van az emberben. Ez nem akár. Tehát abban az elnyomott, elfolytott énben, ott van spermatei, Isten magva. Többször megismétlik, kétszer is, ugye, ezt János apostol, de ez az isteni mag, ez ott van az embernek a lelke mélyén. Spermateum, Isten magva. Ki is ez? Ez az Isten fia, a Krisztus. Nagyon érdekes, az ókeresztény korban, tehát a harmadik században, az első igazán keresztény ábrázolás, amit a keresztények találtak föl, mint forma, azok a síremlékek, szarkofágok, amelyek ilyen strigilék hullámvonalakkal épülnek fel, utánozva a vizet, a szelet, a lelket, az életet, mert ha ránézünk, vizuálisan így mozog. mintha égne, hullámzana a szarkofág, benne a halott, vagyis a halott él. Ennek a közepén egy mandorla, egy mag. A magban pedig a jópásztor alakja, vagyis Krisztus. Na erről van szó, ezt vették be az ábrázolásba, Istennek magva, a Krisztus, az elvetett mag, aki majd föltámad, ugye? Pál apostol erről beszél, ez a magteológia, hogy mi lesz velünk, ha meghalunk. Hát olyan, mint a búzamag, mondja Pál, hogy meghal, szétrohad, de új élet támad belőle. Új élet támad belőle. De ez már nem az érzéki élet, hanem ez a lelki élet. Na ez a magban elvetve, elfojtva a szívünknek a földjébe eltemetve. A personalisták, különösen francia anyanyelvű personalisták hangoztatják is a pszichológusokkal együtt, hogy van egy manifestén, amit én magamról mutatok, az ich, meg van egy rejtett én, egy látens én, magam, selbst, le moi, aki én magam vagyok. Ez a kettő van bennünk. Az egyik az emberé, a másik a személyé. A személy a fontos. Az ember személy nélkül egy váz, egy üres váz. Az ember csupán egy állarc személyiség. Az ember egyedeskedése, sokféle karakterrel. Egyedeskedésülése. Ez az, amit megmutatunk magunkból. Úgy néz ki, mintha nekünk egyedi vodásaink lennének, de ezek egymástól elkülönítenek, elválasztanak. Mindenki külön karakter. Ez nagyon tetszik nekünk. Sokáig zavart is engem, hogy Emil Brunner azt írta egyik könyvébe, hogy ezek a karakterjegyek a bűneset következmények. Hát én azt hittem, hogy érték. Hogy különböző karakterek vagyunk. Ez milyen érték? Sokáig nem értettem ezt a megjegyzését. Aztán beláttam, hogy igaza van, amikor elmélyültem ebben, hogy Isten magja ott van az emberben. Ez az igazi énje. Ez az egyetlen egy karakter. Mert egyetlen egy karakter van a Szentírás szerint. Mondom is az ige helyett, Zsidó levél 1:3. Ugye? Egyetlen egy karakter az Krisztus személyisége. Tehát a lelkünk mélyén, a magban, az igazi énünkben egy közös karakter van Isten fiával és egymással. Így lehetünk benne egyek. Egyébként, ha csak külön karakterekkel játszunk, hogy megkülönböztessük egymást többiektől, magunkat a többiektől, egymástól, akkor eltávolodunk Istentől is. Mert akkor mi a fontos, akkor mi vagyunk a fontosak. Ugye? Nekem ilyen karakterem van. Még rá is építek. Általában, ugye, figyeljük meg, hogy ez a karakterjátékra erre épít az ember. Ugye milyen adományokat, milyen tehetségem van, mit örököltem a szüleimtől. Benne van a génekben. Karakterjegy. Erre ráépítünk. Nekem ez a karakterem, neked ez nincs. Én ebben tehetséges vagyok, mert te nem vagy az. Te nem maradsz. Ugye? Sőt, nekem sokféle tehetségem van. Nagyon sokféle. Ilyen karakterem van nekem. Annyira különbözik tőled, hogy a távolság nagyon nagy. Most már kilométerekben mérhető, fényévekben. Van, aki fényévekben méri a távolságot, karakterben. Annyira más, annyira nagyobb, annyira tökéletesebb. Ugye? Hát ez az, amit megértettem Emil Brunnernél, hogy valóban ez a bűnesetnek a következménye. A karakterjegyek eltaszítanak egymást. Ami pedig összevon, és egyek vagyunk benne, az egyetlen egy karakter, spermatuteu, Istennek a magva, ő a karakter. Isten fia a karakter. Az atyának a karaktere, így írja a zsidó. de nincs más karakter. Találkozunk vele? Hát igen, majd találkozunk vele, ha ez a karakter, ami bennünk van, ez előjön. Akkor beszélhetünk találkozásról. Tehát benne egyek vagyunk, Galata 3.28. Aki még a magról szeretne olvasni, az Róma 9.7.8 és a Galata 3.19. Tehát ajánlom. Manifestén, ugye, az ember egyedieskedése, amikor megmutatom önmagam, ki vagyok így önmagam. De az igazi énem még rejtve van, ez a látens én, a valódi személyiség, Isten fiának a karaktere. Ez. Ez a belső ember. Ugye? A másik a külső ember. Pál apostol használja ezeket a szavakat. Sőt, benne viaskodik is, majd felolvasom ezt a részt. Külső ember a belső emberre. Vagy úgy is mondja, hogy a belső ember, a valódi személyiségünk, a lelki ember, pneumatikus antropos. A belső ember a lelki ember, pneumatikus. A másik, a külső ember, az a pszichikus, az érzéki ember. Erre fektetjük mikorunkban a hangsúlyt, az érzéki emberre. Nagyon szeretjük azt, hogy ösztön. Élj az ösztönöd szerint. Ösztönöd, nyugodtan, bonts ki. Freudtól ered egyébként ez a dolog, hogy sajnos az ösztön el van nyomva. Ez a baja az ember pszichéjének. Libidót elnyomja, pedig föl kell szabadítani. Azóta ez megdőlt pszichológiai körökben is, hogy nem ez az ember bajának az okozója. Sőt, Emil Brunner tovább lép, és azt mondja, hogy azért különbözik nagyon a teológiai pneumatológia és a pszichológia egymástól, mert azt mondja a teológia, hogy a baj, a lelki baj az nem betegség, a pszichológia ezt betegségnek tartja. Elaltatom, vallja meg az álmaiban, mi is az ő baja, betegség. Próbáljuk meg kigyógyítani ebből. Folytsa el, ne folytsa el, szabadítsa föl, és akkor kigyújt. A teológia pedig azt mondja, hogy a betegség maga az ember. Emil Brunner. Hát ez az ember. Az ős eredendő bűn, ugye hányszor mondtam, beszéltem erről a történetről, ez maga az ember, ez nem egy járulék, hogy betegek vagyunk. Az embernek nem járuléka. Ez is a korunk, ugye? Micsoda szemlélet. Van az ideális ember, aki tökéletes. Idős korában is. Szuper. Szuper. És akkor jön ez a csúnya betegség, és az megeszi. És jön aztán a halál. Nem elkerülhető. Ó, sokáig éljük. Ugye a emögött üzlet is van. Orvosságok. Ugye? Az orvosságok. Minél több orvosságot fogyasszunk. Rengeteg pénz nagyobb, mint az olajipari. Én úgy tudom, sokkal nagyobb. Úgy fogja föl az ember, hogy ő tökéletes lenne biológiailag, de jön az a betegség. Teológiai értelemben a betegség maga az ember. Az ember az, aki beteg. Beteg lesz. Ez az ember. Nem kell úgy fölfogni, ez két különböző dolog. Igen, fiatalok vagyunk, megszületünk, betegek is vagyunk. Idegbetegek is vagyunk. Ez is hozzánk tartozik, nem? Emberek vagyunk. Ez nem így ránk tör, és akkor majd valaki kigyógyít jó pénzért. Ez is üzlet. És inkább fizetnek a pszichiáternek rengeteget, és hagyják a csodába, ugye, azt az ént, ami itt van a mélyén, a karaktert, a valódi ént. Hanem rájátszik az ember a saját különböző karakterére, és ez bizony tényleg a sírba viszi. Tehát itt van a megkülönböztetés, látens én, manifest én. Ez a kettő küzd egymással, a külső ember és a belső ember. Két példát olvasnék a Szentírásból. Az egyik a római levélben van leírva, Pál apostol rómaiakhoz írott levelében, 7. fejezet 14-től, 7. fejezet 14-től, egészen a 23-ig. Így hangzik. Mert tudjuk, hogy a törvény lelki, de én testi vagyok, a bűn alá rekesztve. Mert amit cselekszem, nem ismerem, mert nem azt művelem, amit akarok, hanem amit gyűlölök, azt cselekszem. Ha pedig azt cselekszem, amit nem akarok, megegyezem a törvénnyel, hogy jó. Most azért már nem én cselekszem azt, hanem a bennem lakozó bűn. Mert tudom, hogy nem lakik én bennem, azaz a testemben jó, mert az akarás megvan bennem, de a jó véghezvitelét nem találom. Mert nem a jót cselekszem, amelyet akarok, hanem a gonoszt cselekszem, amelyet nem akarok. Ha pedig én azt cselekszem, amit nem akarok, nem én művelem azt, hanem a bennem lakozó bűn. Megtalálom azért magamban, ki a jót akarom cselekedni, ezt a törvényt, hogy a bűn megvan bennem. Mert gyönyörködöm az Isten törvényében, a belső emberem szerint. De látok egy másik törvényt az én tagjaimban, mely ellenkezik az elmém törvényével, és engem rabul áld a bűn törvényének, mely van az én tagjaimban. Ó, én nyomorult ember! Kicsoda szabadít meg engem e halálnak testéből? Hálát adok Istennek, ami Urunk Jézus Krisztus által. Ó, én nyomorult ember, ez az ember beteg. Pál apostol beteg. Teológiailag ezt ő így írja le. Vállalja. Ó, én nyomorult ember, ki szabadít meg? Ugye, és akkor kimondja azt a végén, az Úr Jézus Krisztus. A másik hely ugyanúgy tőle az 1. Korintusz levél, 2.10-től 16-ig, így hangzik. Tehát 1. Korintusz 2.10-től 16-ig. Nekünk azonban az Isten kijelentette az ő szent lelke által. Mert a lélek mindeneket megvizsgál, még az Istennek mélységeit is. Mert kicsoda tudja az emberek közül az ember dolgait, hanem ha az embernek lelke, amely ő benne van. Azonképpen az Isten dolgait sem ismeri senki, hanem ha az Istennek lelke. Mi pedig nem e világnak lelkét vettük, hanem az Istenből való lelket, hogy megismerjük azokat, amiket Isten ajándékozott nekünk. Ezeket prédikáljuk is, nem oly beszédekkel, amelyekre emberi bölcsesség tanít, hanem amelyekre a Szentlélek tanít. Lelkiekhez lelkieket szabván. Érzéki ember pedig nem foghatja meg az Isten lelkének dolgait, mert bolondságok néki, meg sem értheti, mivel hogy lelkiképpen ítéltetnek meg. A lelki ember azonban mindent megítél, de ő senkitől sem ítéltetik meg. Mert ki érte fel az Úrnak értelmét, hogy megoktathatná őt. Bennünk pedig Krisztus értelme van. Vagyis, hol van a megoldás a szétszakított két én egyesítésében? Hogy lehetséges ez? Ezt a falat át kell törni. Nevezzük ezt a falat a Szentírás alapján kárpicnak. Ugye az a bizonyos függöny, fátyó, templom kárpitja, másképp a mája fátyla, amely eltakar mindent, és csak képzeteket ad, ugye? És nem látjuk a valót. Nem látjuk a valódi énünket. Eltakar ez a függöny, ez a velámen templi, vélum templi. Na ezt szakítja át az Úr Jézus Krisztus a váltság halálában. Az ember nem tudja ezt áttörni. Tehát nem tudja önmaga erejéből megismerni önmagát. Egyetlen egy segédeszköz van, a kontempláció, az elmélyülés, a Krisztusban való elmélyülés, ragaszkodni hozzá, segítségét kérni a léleknek, hogy a lélek azt, ami megtörtént rajtunk kívül, vagyis Krisztus váltság halála, a miénk legyen, vagyis ezt a velement, ezt a függönyt átszakítsa. És meglássuk valódi érünket. Ugye? Ez a katarlági. Ezt így hívja a teológia, megbékélés. Katarlági. De csak hozzá kell tennem rögtön, hogy a szó megtévesztő, mert a béke szóból gondoljuk, de nem, a katarlági az olyan, hogy ketté szakadt dolognak, ketté tört dolognak az összeillesztése. Ez a megbékélés teológiailag, katarlági, amit használ az Új Szövetség. Tehát két elszakított dolgot összeforrasztani, katarlági, megbékélés. Vagyis átszakad ez a gát, és ami eddig elszakítva volt, a két én, a látensén és a manifestén, az egyesül. És végre az igazi énünk, személyiségünk uralja most már a külső viselkedésünket is, a megnyilvánuló énünket is. Katarlági, megbékülünk magunkkal, Istennel, a világgal. Békességet ad. Ez már a következmény, és ez már az Új Szövetség nyelvén is a béke szava, Ailéli. De maga ez az összeköttetés, a katarlági, az, ami eredményezi. Ennek a feltétele Jézus Krisztus váltság halála. Mert ő a kereszten, amit elszenvedett, amiért vérét ontott, amiért meghalt, eltemettetett, feltámadott, ez az a hatalmas erő és nagy esemény, amitől bennünk fölszakad ez a gát, és egyesül a két én. A két énünk végre megtaláltam önmagam. Békességem van. Ugye, amikor háborúságunk van másokkal, másokkal, mindig másokkal, aztán magunkkal, Jóistennel, akkor azt rögtön már meg is magyarázhatjuk, ez azért van, mert szét van szakítva bennünk, a két élünk. És az a spermatuteu, Isten magva nagyon messze van tőle. Nem azt éljük meg, hanem azt a karaktert, azt a manifest énünket éljük meg, azt az önzőt, ugye, akaratos, gőgöst, azt. És amikor áttör ez a gát, katarlági, egyesülünk az igazi karakterrel, az egyetlen egyel, de ezáltal mindenkivel, tehát nem csak Istennel, mert az egyetlen egy karakter van, Isten fia karaktere, de az mindenkivel közös. Tehát amikor közös hangot találunk meg egymással, az azt jelenti, hogy az a maghoz össze bennünket. Abban a magban egyek vagyunk. Ez a mag biztosít a felől, nem fogunk meghalni. Jézus mondja a Lázár temetésén, hogy aki hisz, az nem hal meg. Mert a magban van már. Spermatuteu, ebben a magban. Az igazi személyiségre ott van benne. Ugyan meghalunk, de ez lelki, ez nem hal meg. Csak zárójelben jegyzem meg, legyen a hetedik provokatív dolog, ez divat ma mondani, hogy a lélek meghal. Ez divat. Nincs lélek halhatatlansága. Ugye? Pedig ez se olyan régi dolog, ezt soha nem vallották. Egyébként semmilyen kultúra, szakrális kultúrák, kereszténység. Nem arról van szó platoni értelemben, hogy a lélek az egy olyan dolog, ami halhatatlan, hanem a lélek az egyenlő személyiség. Személy. Tehát bibliai értelemben a lélek személy. Nefes héberül, az azt jelenti, hogy egy személy. vagy az új szövetségben a szóval. Testnek szokták fordítani, de amúgy egy egység, egy totalitás, egy lelki totalitás, szóval. Ugye? A személyiség az nem hal meg, mert a mag megőrzi. Isten fia megőrzi. Tehát átszakad a gát, egyesül a két ér, és akkor mi történik? Egy illumináció, egy felismerés. Felismerése Krisztusnak és Istennek, a Szentlélek által úgy, hogy egyúttal felismerem az én valódi személyiségemet is. Innentől fogva jár az ember lélek szerint, amit Pál apostol ír le a római levél 8. fejezetében. Innentől fogva lélek szerint. Azt mondja, ti lelkiek vagytok, nem testiek. Pedig hát látjuk, hogy testben van az ember, de a lényegét illetően az a fontos, hogy lelki legyen. A test az is elmúlik. Hagyjuk. Hagyjuk békébe a testet. Legfeljebb él 70 vagy 80 esztendőt az ember, ugye? Az ember. De a személy nem. A személy, aki Jézus Krisztussal egyesült, az él. Sose hal meg. Non omnis moriar. Sose hal meg. Végül pedig egy rövid gondolattal fejezem be, hogy az úri szent vacsora ebben hogyan segít. Miként segít ebben? A protestánsok éppen azért nem azzal vajlottak az úrvacsora kapcsán, az úrvacsora teológiája kapcsán, hogy vajon a kenyérben és a borban benne van-e a Krisztus. Mert komolyan vették az előbb elmondottakat, hogy lelki dolgokról van szó, a személyről van szó. Ezért ugye a jelet megkülönböztették a jelzett dologtól, vagyis a bort és a kenyeret Krisztus váltság halálától és testét. Két példa, Zwingli és Calvin. Zwingli elhíresült mondata így szól. Nem az a lényeg, hogy a bor és a kenyér mivé válik az eukarisztia alatt, hanem hogy mi mivé válik. Ebben benne van az előbb elmondottak. Van egy rejtett énünk, igaz? A karakter, az Isten fiának karaktere. El van nyomva bennünk. Az úrvacsora vételekor nem az a kérdés, hogy most Krisztus vére benne van a borban, hogyan? Nem ez a kérdés. Hanem mi? Hogy változunk el? Hogy megtörténik-e az áttörés? Hogy egyesül-e a két énünk? És megjelenjük önmagunk. Ez a nagyon fontos kérdés. Zwingli szerint anamnézis az úrvacsora, emlékezés, emlékezés vacsora, de félreértés elkerülése véget, nem történeti szempontból, historizmus, akkor még nem volt. Zwingli idejében azt se tudták, mi az. Tehát nem arról van szó, hogy visszaemlékszünk, mert történelemre volt egy Jézus nevezetű rabbi, aki utolsó vacsorája kor, ugye megtörte a kenyeret, és hálákat adott, és elmondta a szereztetési igét. Nem erről van szó, hogy emlékezünk Zwingli. Zwingli egy humanista volt, aki bizony tanulta Platont, és ott van ez az anamnézis. Vagyis Platon szerint az ideával találkozik a lélek valamikor. Valamikor. Megszületünk, és már bennünk van az az ismeret, amely a lelkünk vett a lélek talán, az idea találkozásából. Vagyis, amikor föltalál az ember valamit, nem föltalálja, hanem ráismer. Hú, euréka megvan. Felismerte. Ez az anamnézis. Visszaemlékezek az ideára. Ó, hát ez az. Ránézek a természetre, és valami gyönyörűség kapja el a szívemet. Mi ez? Az ideával való találkozás, Platon szerint, a szépség élvezetekor. Ugye visszaemlékezés az ideára. Ezt veszi át kölcsön Zwingli is azt mondja, hogy Krisztus váltság halára emlékezik a lelkünk, és így tudunk vele egyesülni. Adam Nézis. Mire van szükség erre az emlékezésre? Ő azt mondja, hogy kontempláció fidei, a hit elmélyülésére van szükség. Bizony, vagyis felidézi a szellem, Zwingli szavait használom, tehát a szellemmel, a mente, az értelemmel, Krisztus váltság halálát és megváltását. És így ezzel a gondolattal, ugye a hit elmélyülésével feltépi a lenyomott valódi személyiséget, mely egyesül az ember manifesztényével. És megbékél az ember. Az úrvacsora segítette. Csak kell a hit elmélyülése. Hát erről mondja Pál apostol, ugye, sokan ismerjük is, hogy próbálja meg az ember magát. Mi ez a próbálja meg az ember magát? Önvizsgálat. Kontempláció. Ki is vagyok én valójában? Az a karakter, akit magam mutogatok mindig? Hát, nem találtam meg még magamat. El kell mélyedni. Ez az igazi elcsendesedésnek a tétje. Tehát jobb lenne, ha az én előadásom helyett egy ilyen elcsendesedés lenne, kontempláció. Ugye? Hogy vizsgálni, hogy mi van a lelkünk mélyén. Mert ez a feltétele az úrvacsora helyes vételének is, próbálja meg magát az ember, mert enélkül, a próba nélkül méltatlanul eszi az Úrnak testét. Ugye írja Pál. Méltatlanul, vagyis nem méltó. Sem önmagához, a valódi ényéhez, sem az Istenhez. Az egész egy beidegződött mozdulat vagy képmutatás. Kárhogy pedig következőt mondja, nem Jézus Krisztus teste és vére lesz a kenyérben és a borban, hanem mi részesülünk Jézus Krisztus testéből. Participációnak hívják ezt, részesülés Krisztus testéből. Hogyan? A lélek által, a Szentlélek ereje által. Ezért mondják virtuálisnak ezt a megközelítést. Ugye? A valódi személyiségünk magvából kell életre Krisztus. Mert ez Calvin szerint, ugye, az úrvacsora vétele, az Úr testében és vérében való valóságos és lényegi egyesülés. Hogy lehetséges ez? Hát ez lehetséges, igen, hogyha a karakterre gondolunk. Tehát személyiségünk, valódi személyiségünk mélyén, karakter, az Isten fiával egyesülünk, áttörj ezt a gátat, ugye a Szentlélek és a megváltó, Isten megváltó munkája, és egyesülünk. Tehát a mag, a valódi, de rejtett személyiségben lévő egyetlen karakter bennünk feltámad, és egyesülünk Krisztussal és egymással. Egyszer. Tehát közünk van egymáshoz, mert a magban, az egyetlen karakterben egyesülünk. Teológia ezt úgy hívja, unio mystica cum Christo. Ugye, hogy misztikus egyesülés Krisztussal. Azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, ímé újjá lett minden. Írja Pál apostol. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet.